Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd vendégeink, ma este Madár István, a Portfólió és Ürmosi Gergely, az Erste Bank vezető elemzői. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó estét kívánok.
Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Kezdjük talán azzal, hogy úgy tűnik, hogy hát ugye a nyár kellős közepén vagyunk, de nagyon sok minden történt már az év első felében is, és nagyon sok minden vár még ránk. Mik azok a kérdések vagy témák, amik leginkább meghatározzák most például az Európai Unió gazdasági kilátásait? Ürmösi Gergely.
Én alapvetően azt mondanám, hogy én három fő témát tudnék megemlíteni, amiről nagyon fontos tájékozódni és mondjuk jövőben is követni. Ez az egyik a Brexit-tel kapcsolatos tárgyalások, hogy miként haladnak. Az elmúlt hónapokban leginkább úgy látszott, hogy a konzervatív kormány az Egyesült Királyságban nem igazán találja az irányt, hogy hogyan kéne megközelíteni a tárgyalásokat. És ezért is lesznek majd érdekesek azok az információk és részletek, amelyek majd időközben érkezni fognak, amint visszatért mindenki a szabadságról. A másik témakör például, ami még nagyon fontos lesz, az a német választások, hogy ténylegesen Angela Merkel és a pártja megnyeri a többséget és kormányt tud-e alakítani, és hogy a Merkel-Macron kettős mennyire tudja megreformálni az Európai Uniót a következő években. És a harmadik pedig az, hogy az Európai Központi Bank mennyiben tudja átalakítani, vagy mennyiben akarja átalakítani a kamatpolitikáját és a monetáris politikáját. A tőkepiacokat leginkább Európában most az LKB-nak a hozzáállása érdekli, hogy ténylegesen számítani kell arra, hogy az eszközvásárlási programot jövőre átalakítja és szépen lassan lezárja, vagy esetlegesen ez egy téves várakozás.
Madár István.
Közel hasonló tényezőket jegyeztem föl én is magamnak, az egyik nyilván a Brexit, természetesen azt nem is ismételném el, a másik az olasz gazdaság helyzete. Olaszország szerintünk jelen pillanatban az Európai Unió beteg gazdasága, az a gazdaság, amelyik egyébként egy kifejezetten jó európai konjunktúra mellett is meglehetősen kilátástalan képet nyújt, nem nagyon hajlamos a növekedésre, versenyképességi problémák, szerkezeti problémák vannak, és emellett egy hát tulajdonképpen évtizede elhúzódó, de most különösebben komolyabbnak látszó politikai, ha nem is krízis, de egy ilyen helyben járás tehetetlenség jellemzi az országot. A harmadik a már előbb megemlített konjunktúra, tehát hogy van Európában egy az év elejéhez képest kifejezetten jól teljesítő özgazdaság, amelynek része például egy 10-13 millió euróval növekvő foglalkoztatottság a válság mélypontja óta. Egy válság előtti szinten álló foglalkoztatottsági szint, mind az eurozónában, mind pedig az Európai Unió egészében. És a negyedik tényező az, szintén Ürmösi Gergely által már említett, mi lesz az Európai Unió reformjaival kérdéskör. Lesz-e kétdimenziós Európa, Európa vezető gazdaságai mit akarnak kezdeni részben a kevésbé fejlett országokkal, részben a kisebb-nagyobb versenyképességi problémákkal küszködő országokkal, és mennyire hajlandó kompromisszumokra, egyáltalán ez az emlegetett Merkel-Macron tengely valóban mit akar tenni, és valóban az ötödik kérdés az nálam is az LKB, az Európai Központi Bank, én inkább úgy fogalmaznék talán, hogy milyen gazdasági környezetet talál az Európai Központi Bank, hiszen az Európai Központi Bank az utóbbi egy-két évben abban az értelemben kényelmes helyzetben volt, hogy a magas államadósságú országok finanszírozási nehézségeinek segítése és az infláció ellenes politikája az azonos irányba mutatott, tehát lehet nagyon lazan monetáris politikát folytatni, kötvényvásárlási programot fönntartani, és ezzel a magas államadósságú országoknak egy rendkívül alacsony kamatot és keresletet biztosítani az államkötvényekre. Ugye amennyiben elindul az élénküléssel párhuzamosan egy infláció, ami megjegyzem eddig némi meglepetésre nem igazán indult el, akkor az Európai Központi Bank valóban eljuthat oda, hogy el kell kezdenie szigorítani a monetáris politikáját, és ebben az esetben a gyengében teljesítő gazdaságok bajai újra előtérbe kerülnek, és ez a szép kép, amit az európai gazdaságokról, mint mondtam, némi meglepetést az idén ki tudtunk festeni, az újra elkezd súnyábbá válni.
Azt látjuk, hogy kik a gyengében teljesítőek? Tehát egyértelműen azért azonosíthatók ezek a problémás pontok, Ürmösi Gergely?
Szerintem a többségében igen, tehát hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni a képet az Európai Unión, illetve Eurózónán belül, szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy a periférián lévő gazdaságok a problémásak, elsősorban Olaszország és még Görögország, és az északi államok inkább, akik jól teljesítenek, és hogy a nyugati-keleti megoszlást is figyelembe vehetünk, hogy Nyugat-Európában vannak azok az államok, amik inkább hajlandóak egy közös, egységes Európát kialakítani, és hajlanak erre, és Kelet-Európában vannak azok az államok, amelyek inkább megőriznék a saját szuverenitásokat.
Mennyire nagy az aszinkronitás, tehát a különböző térség, akár az Észak-Dél, akár a Kelet-Nyugat között, mekkora, milyen különbségekkel kell számolnunk, hiszen nyilván ez lett egy jelentős kockázat az Európai Unió egységes növekedését, illetően modálisan.
Hát gazdasági aszinkronitás abban az értelemben talán nincsen, hogy nem arról beszélünk, hogy az üzleti vagy konjunkturális ciklusokban eltérő pozícióban lennének az egyes országok. Ahhoz az európai egységes gazdaság, egységes piac azért eléggé összerázza ezeket a gazdaságokat, hogy erről nem kell beszélnünk. Arról kell beszélnünk, hogy azok az országok, amelyek versenyképesek, azok a jelenlegi kedvező nemzetközi környezetben végre érdemi és szemmel látható növekedést tudnak produkálni, még az egyébként az utóbbi években sokszor aggódva figyelt Franciaország esetében is, és mindez a munkaerőpiacon is kezd meglátszódni. Ugyanakkor azok az országok, amelyeknek pedig nincsen versenyképességi előnye, vagy kifejezetten versenyhátrányban vannak, azok az országok pedig pont azt látjuk, hogy ebben a fellendülőben levő szakaszban is alacsony növekedést produkálnak. Ez Görögország részben, illetve egyértelműen Olaszország, már említett Olaszország, illetve talán kicsit Portugália is ebben a helyzetben van. Tulajdonképpen ez nem aszinkronitás abban az értelemben, hogy nem működne valamilyen szempontból egységesen az európai gazdaság, csak ebben vannak olyan tagállamok és olyan tagállami gazdaságok, amelyek sajnos mindenféle strukturális okokból kifolyólag nem képesek azt a növekedést produkálni, amit egyébként akár egy fejlett országtól is elvárhatnánk.
A növekedéssel kapcsolatban visszatérő kérdés a fenntarthatóság, azok a jó számok, vagy ez a konjunktúra, amit látunk, és ugye néhány makrogazdasági, néhány GDP adat megjelent az elmúlt napokban. Ez mennyire tűnik fenntarthatónak, Gürmüsi Gergely?
Én azt látom, hogy rövid távon az a ciklikus fellendülés, ami most jellemzi az egész régiót és Európát, az hosszú távon nem biztos, hogy fenntartható lesz, hiszen hogyha figyelembe veszük azt, hogy az Európai Központi Bank esetlegesen megszünteti a kötvényvásárlást és ezt a óriási likviditás bőséget, ami jellemzi a tőkepiacokat és a gazdaságokat, akkor ugye elindulnak fölfelé az állampapírhozamok, és már is egyrészt az államoknak a költségvetésének a kiadási oldalát elkezdi terhelni a nagyobb kamatteher. Másrészt például, hogyha elindulnak fölfelé ugye a kamatok és a hozamok, akkor azt is magával hozza, hogy a beruházásoknál sokkal magasabb megtérülési rátát kell figyelembe venni, és nem biztos, hogy a befektetőknek, illetve az üzleti környezetben megjelenőknek lesz ehhez kedve. Én jelenleg azt láttam, hogy leginkább aggasztó a négy eurozónás legnagyobb gazdaság közül Olaszország, hiszen hiába van egy ciklikus fellendülés, ez az a gazdaság, ami leginkább ki tudja használni ezt a kedvező időszakot, és politikai erő sincsen jelen pillanatban, aki adott esetben egy előrehozott vagy egy választáson, ha nyerne és képes lenne olyan reformokat meghozni, mint amiket mondjuk Spanyolországban láttunk, hogy például a munkaerőpiac átalakuljon, és egyre több ember újra munkába tudjon állni. Ugye annak ellenére, hogy például Spanyolországban jelentősen csökkent a munkanélküliségi ráta, és javultak a foglalkoztatottsági adatok, még mindig azt látjuk, hogy 14-5% körül van a munkanélküleknek az aránya, és egyes becslések szerint ez az arány már közelíti az úgynevezett egyensúlyi munkanélküliségi rátát. Tehát, hogyha ez alá bebukik ez a mutató, és hiába javul tovább, akkor ez a spanyol gazdaság túlfűtöttségéhez vezethet, ami például egy inflációban és egy gazdasági lassulásban is lecsapódhat végül. Tehát nem csak rövid távon kell gondolkozni abban, hogy most hogyan alakul a fejlendülés, hanem a jövőbeli hosszú távú struktúrákat most kéne megalapozni és kialakítani.
Madár István.
Annyiban részben optimistább vagyok, hogy azért azt nem gondolom, hogy az Európai Unió a munkaerőpiaci helyzetkép alapján egy ilyen túlhevülési állapotot jelezne. Kétségtelen, ahogy Gyümölcsi Gergely is elmondta, Spanyolországban a strukturális munkanélküliség már a válság előtt is borzasztóan magas volt, de ebben az időszakban, amikor valaki reformokat hajt végre, akkor az azt is jelenti egyben, ugye reformok hatására elméletileg csökkennie kell ennek a strukturális munkanélküliségi rátának, ennek az egyensúlyi munkanélküliségi rátának, hiszen azzal, hogy a munkaerőpiacot megreformáljuk, több embert kényszerítünk arra tulajdonképpen, hogy dolgozzon, hogy kilépjen a szociális ellátórendszerből, annak hatására csökkenhet a munkanélküliségi ráta, vagy az inaktivitási ráta, és ezek összességében így elérhető az, hogy ne legyen Spanyolországban a világ végéig 12-14%-os egyensúlyi munkanélküliségi mutató. Tehát ilyen értelemben én egy picit optimistább vagyok. Az kétségtelen, hogy az első számú kockázat az, hogyha úgy indul el az infláció fölfele, hogy ezen közben nem indul el az összes országban egy olyan érdemi növekedés, ami elbírná a szigorúbb monetáris kondíciókat, az emelkedő kamatterheket, mert ugye, hogyha az infláció egy kicsit elkezd emelkedni, amit egyébként az Európai Központi Bank, ne felejtsük el, azért még tolerálna, tehát még nem vagyunk a célnál, és Mário Draghi már arra is utalt, hogy akár rövid távon egy céltól magasabb inflációt is el tud képzelni. És ha emellett lenne egy érdemi gazdasági növekedés a nagyobb államadósságú országokban is, akkor még úgy is kijöhetne a matek, hogy magasabb infláció, magasabb gazdasági növekedés és magasabb kamatteher mellett is még fenntarthatók az államadósság pályák, de ez egy kétségtelen optimista forgatókönyv, és vannak ennél lényegesen borulátóbbak is, amennyiben ezek az országok nem indulnak el a növekedés útján, és nagyobb aggodalmak indulnak el mondjuk egy görög vagy egy olasz államadósság fenntarthatósága felől, akkor nyilván a problémák nagyobbak lesznek. Én azért ennek ellenére azt gondolom, hogy most egy elég kivételes helyzetben van a világgazdaság, mert már mindenki arról beszél, hogy kijöttünk-e már a válságból, azért ha visszanézünk, már évek óta tart a gazdasági növekedés. Az Egyesült Államokban sokan azt kérdezik, hogy miért nincsen még egy recessziós periódus éppen a gazdaságban, hiszen már 10 éve növekszik szakadatlanul az Egyesült Államok gazdasága, és ennyi idő után szokott jönni már statisztikailag egy-egy kisebb-nagyobb recesszió. Ott nincs ilyen. Kínában is azért azt látjuk, hogy minthogyha azért elég egész jól küzdködnének és megküzdenének ezzel a hitelbuborékkal, ami ott van. Az Európai Unió éppen csak most kezd magára találni, hogy Isten igazából a válság után. Azt gondolom, hogy ez az állapot akár még ki is tarthat, ha nem jönnek váratlan sokok, és ez az egy Európai Unió számára mindenképpen egy jó hír, hiszen most nagy szükség lenne arra, hogy ez az állapot most még néhány évig kitartson, és azok az országok, amelyek még a gyenge láncszemnek számítanak, azok kapjanak egy kis időt arra, hogy mégiscsak valamilyen módon rendbe hozzák magukat, hiszen összességében egyébként, főleg azok után, hogy 2016-ban ugye jött egy Brexit hír népszavazás, jöttek nagyon rossz hírek az euroszkeptikus erők megerősödéséről, az eurozóna felbomlásának veszélyéről, ahhoz képest azért 2017 nyugodtan mondhatjuk egy parádés éve gazdasági szempontból, de akár az európárti politikai erők megerősödése szempontjából, vagy pozíció biztosításának szempontjából az Európai Unió számára, és hát ha még így tudna maradni néhány évig, az mindenképpen egy üdvözlendő helyzet lenne. Azt hiszem, most Európában nagyjából mindenki ennek drukkol.
Mielőtt beszélnénk az Európai Unió kérdéseiről, akár a Brexitről, akár az Európai Uniónak sorsát érintő kérdésekről, ha már itt Kína és az Egyesült Államok szóba került, akkor az európai növekedésnek a fenntarthatósága az mennyire az Európai Uniótól függ, és mennyire függ a környezetétől, Ürmösi Gergely? A globális környezettől, úgy értem.
Szerintem abszolút figyelembe kell venni, hogy a globális környezet hogyan alakul. Német gazdaság az első fél évben egészen jól teljesített, még a várakozásokat is valamennyire sikerült meghaladnia, és hogyha a növekedésnek a szerkezetét vizsgáljuk, akkor azért látszik, hogy a német ipari termékek iránt a kereslet javarészt a feltörekvő piacokról érkezett, beleértve Kínát is. Tehát nagyon fontos az, hogy milyen globális környezetben helyezkedik el az Európai Unió. Az a szerencse, hogy jelen pillanatban Kína is, ahogy Modár István mondta, egészen jól tudja menedzselni a gazdaságát és a belső tőkepiacait, és egészen addig, amíg Kína is és a többi feltörekvő piac is tud előre haladni szépen lassan, abból az eurozóna és az Európai Unió is profitálhat. Itt ugye több változó is van, amit figyelembe kell venni, és kockázati tényezőként megjelenik. Az egyik ilyen például a Federal Reserve-nek a monetáris politikája, hiszen hogyha túl gyorsan, túl hamar kezdi el a mérleg főösszegének a leépítését, vagy éppen túl nagy tempóban emeli meg a kamatokat Amerikában, hogy pont ezek a feltörekvő piacok, amelyek keresetet támasztanak az Európai Unió termékeivel szemben, javarészt dollárban adósodtak el, és hogyha ők nem képesek az adósságszolgálatot teljesíteni, akkor ez pont a keresletnek a rovására mehet, tehát nagyon sok tényezőt és kapcsolatot figyelembe kell venni majd ebből a szempontból is.
Madár István?
Hát valóban ugye a globális gazdaságot illetően nem kell magyarázni azt, hogy az Európai Unió, mint azért egy viszonylag jelentős exportpotenciállal rendelkező gazdasági térség, természetesen alapvetően függ a globális gazdasági folyamatoktól. Azért az jellemző, hogy az IMF múlt héten megjelent új világgazdasági előrejelzésében pont azt mutatja, hogy az Európai Uniónak korábban vártnál magasabb növekedést jósol, és az Egyesült Államoknak pedig kisebbet. Ugye ez egyrészt a Trump-féle gazdaságpolitikát illető elbizonytalanodásnak köszönhető, másrészt pedig az Európai Unió jó első fél éves teljesítményének. Tehát egyelőre nem látszik az, hogy a világgazdaság oldaláról komolyabb kockázat fenyegetni az Európai Uniós növekedés, de kétségtelen minden olyan csatorna, amelyik a világgazdaság lassulását eredményezi, minden ilyen tényező különböző csatornán keresztül beérkezik az Európai Unióba, és az Európai Unió gazdaságán keresztül mindenkit lassít, tehát mondjuk egy kínai lassulás biztos, hogy a német exportot visszavetné, ezen keresztül egyébként a magyar beszállítóipart is, tehát természetesen egy ilyen típusú hatás elkerülhetetlenül érne minket is, hogyha bekövetkezne, de egyelőre szerencsére ez nem látszik, a világgazdaság kifejezetten az élénkülés jeleit mutatja több területen is. Ugye ebből talán ami legizgalmasabb az, hogy még egy fél-egy évvel ezelőtt még szinte az egész évszázados globalizációs folyamatot kezdték el sokan temetni amiatt, hogy a válságból kikászálódva is megállt a világ export növekedése, és hogy valami új világrend kialakulását jósolták sokan, és ez az utóbbi hónapokban ez a folyamat egyszer csak véget ért, és újra dinamikusan elkezdett növekedni a világgazdasági export, ami meg arra utal, hogy talán azért még sincsen olyan nagy baj, és valami egészen új különlegesség ebben a világgazdaságban. Egyszerűen a 2007-ben kitört válság időnként még 10 évvel később is visszahat, és a pénzügyi krízisekre általában is jellemző, hogy ilyen 5+5 éves ciklusokat produkál, ahol sajnos nagyon makacs módon ér egy-egy országot egy ilyen növekedési beragadás, és hát lehet, hogy most jutottunk el arra a pontra, ahol igazából véget ért a válság.
Ugye a Fed kamat döntéseire korábban jellemző volt, hogy bár ez nem a kötelezettsége, de tekintetbe vette a globális gazdasági hatásokat, számolt ezzel. Most ez érezhető, Hürmösi Gergely?
Én azt gondolom, hogy igen, még akkor is, hogyha nem feltétlenül jelenik meg a nyílt kommunikációjában adott esetben az elnök asszonynak, vagy a tagok által kiadott közleménynek. Mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy a dollár mennyire erősödik a feltörekvő devizákkal szemben, és hogy a dollár kamatok hol vannak. Hiszen ugye nem csak Európa szempontjából fontos az, hogy a feltörekvő piacok milyen keresletet tudnak támasztani az export termékekkel szemben, hanem az USA szempontjából is rendkívül fontos. Tehát mindkét nagy fejlett gazdaságnak figyelemmel kell követni, és olyan gazdaságpolitikát kell alkalmaznia, ami, hogyha visszahat a felterekvő piacokra, akkor nehogy úgy gyűrűzzön vissza a saját gazdaságukba, ami aztán később visszahúzza.
Kell aggódni egyébként a globális gazdaság szereplőinek amiatt, hogy Donald Trump nincs igazán jó viszonyban Janet Yellennel, a federálnak elnökével, és nem szeretné őt a mandátum lejárta után látni ebben a székben?
Hát egyelőre nagyon nehéz megítélni, hogy Donald Trump milyen kamatpolitikát szeretne. A kampány során és a kampányt követően is, miután kiderült, hogy ő lesz az USA új elnöke, többször is nyilatkozott arról, hogy milyen monetáris politikát szeretne látni, és sok esetben önmagának ellentmondott. Az, hogy a személyes kapcsolat a Janet Yellennel nem jó, az számomra nem jelent semmit. Sokkal fontosabb az, hogy a jelenlegi alacsony kamatkörnyezet Amerikában nagyon sokat segít a költségvetésnek, hogy gazdaságot élénkíteni tudjon, és neki ilyen mindenáron adókat emelnie. Ugye egy érdekes és fontos mérföldkő lesz majd szeptember végén az USA-ban, ez pedig az, hogy meg kell szavaznia a kongresszusnak azt, hogy az adósságplafont megemelhessék, hiszen hogyha az adósságplafon beragad a mostani szinten, az azt jelenti, hogy a különböző állami szolgáltatásokat és tevékenységeket és funkciókat le kell átmenetileg állítani annak érdekében, hogy például az adósságát tudja törleszteni az USA, hiszen ugye adott esetben, hogyha befagy az adósságplafon, akkor nem tud új kötvényt kibocsátani azért, hogy a lejáratokat fedezze. És ez magát a monetáris politikát is befolyásolhatja, és innentől kezdve Donald Trumpnak nem igaza lesz arra hatása, hogy hogyan alakulnak a gazdaságpolitikai folyamatok, hiszen egyelőre a régóta emlegetett egészségügyi törvénynek a visszavonását, átalakítását sem sikerült olyan módon előkészíteniük, hogy a republikánus párton belül egyetértés legyen róla, hogy el tudják fogadni.
Madár István?
Ugyanezt a két tényezőt kapcsolnám össze egy kicsit más szempontból. Én azért nem különösebben aggódok azért, hogy Janet Yellen után esetleg egy Donald Trump által támogatott fedelnök jön esetleg az Egyesült Államokban, mert azért azt elég jól látjuk, hogy az Egyesült Államok intézményei azért elég autonómok és elég jól működnek. Tehát egy új fedelnök sem fog tudni fenekestül felforgatni egy monetáris politikai rendszert. Nem is valószínű, hogy egy olyan elnököt választana Donald Trump a kijelölési eljárás során, aki nem ért hozzá, felkészületlen, nagyon sületlen dolgokat mondana, és onnantól kezdve viszont nyilván a monetáris politika és általában a Fed ügyvitele az a menetrend szerint fog történni. És ugye az, hogy ezek az intézmények mennyire erősek, arra pont az Obamacare sorsa világít rá, hogy tisztán látszik, hogy nagyon nehéz egy elnöknek egy személyben fölforgatni a rendszert, hiszen ugye az Obamacare azért általában, bár nyilván egy hagyományos demokrata republikánus szembenállásban a republikánusok kritikájával találkozott, de azért az tisztán látszik, hogy azért az Egyesült Államok egészségügyi rendszerében ez egy jelentős űrbetöltő intézkedés volt, és szemlátomást most, hogy már évek óta úgy, ahogy működött, a republikánusok is jól ellennének vele, és hiába Donald Trump az Egyesült Államok elnöke nem nagyon tudja hatékonyan megtorpedózni ezt, ha már egyszer megígérte a választások során, és ez is azt mutatja, hogy azért amíg nincsen mögötte gazdasági racionalitás, szakmai racionalitás, addig nagyon nehéz bármit is csinálni egy elnöknek, és ugyanezt gondolom a Fed vezetéséről is, hogy ott sem fog forradalom kitörni akkor, hogyha más lesz majd az elnök.
Madár István a Portfólió és Ürmösi Gergely az Erste Bank vezető elemzője, az Aréna ma esti vendégei. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.